Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a mai napra rendelt igehirdetési alapigét, ahogyan megírva találjuk Mikeás próféta könyvében, a 7. fejezet 7. versétől a következőképpen. De én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem, meg is fog hallgatni Istenem. Ne őrülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek. Ha a sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját kell hordoznom, mert vétkeztem ellene. De majd ő intézi el peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködni fogok igazságában. Amen. Szeretett testvérek, szükségünk van időről időre arra, hogy megállítson bennünket valami az életben. Saint-Exupéry-nek van egy nagyszerű, több nagyszerű regénye van, de van egy nagyszerű írás, amiben arról beszél, hogy a földművelő példáján okulva azt mondja, hogy szükségünk van arra, hogy a föld megtanítson mindennél jobban önmagunkra. És ezt úgy tudja megtenni, hogy ellenáll nekünk. Hogy az ember megpróbálja belevágni az ekét a földbe, és utána az ereje végső megfeszítésével képes csak arra, hogy a kérget kiforgassa, hogy mélyebbre tudjon menni, és amikor tényleg elérünk arra a pontra, hogy a dolgok mozdulnak, de az erőink is elérnek a végükre, akkor van az a pont, amikor az ember érzi azt, hogy talán így mondom, hogy nem él hiába. Hogy neki küldetése van, hogy kapott valamire erőt, ennek az erőnek vannak határai, de mégiscsak változik tőle valami, mégiscsak van valami jelentősége, mégiscsak felelős azért, hogy dolgok termőre forduljanak. Amikor lelkileg próbálunk szavakat akasztani ebbe a jelen világunkba is, akkor valami olyan érzés foghat el bennünket, mint Mikeás prófétát, amikor ezeket a szavakat leírta. Ha föllapozzuk a Bibliánkat, akkor azt látjuk, hogy ebben a fejezetben, meg ennek a környékén Mikeás teljes elkeseredéssel, ezzel már találkoztunk múltkor Malakiás kapcsán is, a múlt héten, tehát a proféták jellemzője egy teljes elkeseredéssel tudnak szétnézni a világban, és mondjuk úgy, hogy realista megközelítésben adnak egy képet arról, hogy körülbelül hol is élünk, és ő is azt mondja, hogy nagyon nehéz nekem kibírni azt a környezetet, amely velem ellenséges. Nem gondolom, hogy ezt nagyon kell aktualizálni és magyarázni 2020. október utolsó hetének a tükrében, ebben a mai gyülekezeti helyzetünkben, a mai istentiszteletünkön. Hány keresztény testvérünk esett áldozatul az elmúlt napokban, még Nyugat-Európában is, elsősorban Franciaországban, gyilkos erőszaknak, és akkor nem beszéltünk még arról, hogy a világban, ami nincs annyira szem előtt, hányakkal történhetett meg mindez. Igen, azt látjuk, hogy a keresztény ember normális élethelyzetében szorongattatásban van. És a szorongattatás az Luther szavai szerint, és talán ezt venném elsőként előre, három felül éri az embert. Az egyik dolog teljesen egyetért Mikeás prófétával, a világ felül ér bennünket. Persze nem, mintha Jézus ezt nem mondta volna meg. Akiről azt írja az evangélium, hogy a saját tulajdon világába jött el. Ő van otthon igazán ebben a világban. De ez a világ képes arra, hogy ne fogadja be, hogy száműzze, hogy átnézzen rajta, amíg csak lehet, aztán amikor már nem lehet átnézni rajta, akkor megpróbálja láthatatlanná tenni, azaz fölszegezni a keresztre és sírba zárni. Nos, akkor mind csodálkozunk. Persze, hogy a világ nem szeret úgy élni, ahogy Isten szeretne vele szót érteni. Teljesen természetes dolog. Honnan tudjuk ezt leginkább? Onnan, hogy magunk is a világból jövünk. Onnan, hogy ezt az indulatot magunkból is ismerjük. Onnan ismerjük ezt az egészet, hogy bennünk is megszólal újra meg újra, hogy nem. Hogy ezt nem. Hogy Uram, ezt te látod rosszul. Nem arra kell nekem menni. Nem kell nekünk a szomszédba menni azért, hogy az Isten elleni ellenállást valahogy bizonyítottnak lássuk. De mégiscsak van az a szint, Mikiás is ebbe ütközik bele a saját korában, mi is ebbe ütközünk bele a saját jelen életünkben, hogy van az a szint a világon, amikor az Isten iránti gyűlölet, elvetés, elutasítás valójában olyan masszív, olyan sűrű, olyan ormótlan, olyan ostoba, olyan semmivel sem megalapozható, zsigeri, indulati, hogy az ember úgy egy pillanatra megáll, és azt mondja, hogy hát ez nem lehet igaz. Hogy ilyen nincs. Hogy ez most mire jó? Hogy tényleg ez az, ami számunkra az összetartó erő lesz? Hogy valamire így határozottan, egymásra is gyanakodva, egymástól is, a gyanús szavakat várva azt verjük, hogy mindenki harsányan és erősen azt mondja erre, hogy nem. Vajon mi élvezete van a világnak abban, hogy időről időre beleakad Krisztusba és beleakad a keresztényekbe? Nem tudjuk, de így van. És nem is biztos, hogy nagyon kell ezt kutatni, hogy mondjuk egymáson próbáljuk a gyanús jeleket észrevenni, az mindig szektásodáshoz vezet, az mindig egy ilyen egészségtelen inkvizitori hajlam, az mindig egy valami olyasmi, mintha én ezt az egész problémát ki tudnám tolni valaki másra. De amikor Luther azt mondja, hogy a világgal problémáink vannak, akkor a második azt mondja, hogy a saját testünkkel van a második nagy problémánk. Hadd mondjak annyit, hogy azért a testet itt tág értelemben kell venni, tehát nem egyszerűen erkölcsi kérdésekről van szó, vagy a testi nyomorúságokról. Amikor az Ószövetség arról beszél, hogy test, akkor azt érti alatt, hogy az ember. Amikor az Új Szövetségben Pál arról beszél, hogy a test, akkor arról beszél, ami belőlünk lejáró szavatosságú, ami a világ történelmében valahol véget ér. És az Ószövetség és az Új Szövetség is tudja, hogy nem ennyi az ember. Nagyon jól tudjuk, hogy nem annyi a mi életünk, mint amennyi véget fog érni valamikor a földi történelem egy pontján belőlünk, velünk, itt a jelen körülmények között. De mégiscsak érezzük azt, hogy ezzel azért nekünk kemény feladatunk van. Hogy még magunkkal is nehezen tudunk úgy szót érteni, boldogulni, hogy jól jöjjünk ki belőle, és magunkat is győzködni kell sokszor, meg mindenféle külső-belső segítségekkel, imádságokkal, igékkel, beszélgetésekkel. Szükségünk van arra, hogy megerősödjünk. Az sem véletlen, hogy Luther arról beszél, hogy a gyülekezetnek és az egyháznak az egyik legfőbb jellemzője, hogy a tagjai vigasztaló módon képesek egymáshoz kapcsolódni. A testvéri vigasztalás, a testvéri beszélgetés az, ami ebben a világban, nem utolsó sorban, összetart bennünket, egy közösségként az Istennel és egymással is. Micsoda nagy dolog, hogy őszintén beszélhetünk arról, hogy nekünk, amikor tapasztalatunk van arról, hogy milyen nehéz keresztyénnek lenni, akkor saját tapasztalatról beszélhetünk. Az egy másik szál, hogy normális esetben ez a másik ember iránt is irgalmassá tehet bennünket. Sokkal nagyobb megértésre vezet a saját bűneinkről szerzett tapasztalat és az elesettségünkkel való állandó küzdelem, hogy ne rögtön a gyors ítélkezés helyzetébe sodorjuk magunkat. De az igazi nagy tapasztalat az, amikor rájövök arra, hogy bármit tettem is, valójában nem tudok segíteni önmagamon. Hogy az én erőm addig tart, amíg belevágom az ekét a megkövesedett szívembe, a megszáradt szívembe, és megpróbálok még valahol mélyre menni, és azt meg is kell tennem. De hogy abba vessen valaki valamit, hogy abból a földből valami előjöjjön, hogy az örömet szerezzen, hiszen erre van rendelve, nem arra, hogy keseregjünk fölötte, és állandóan a száraz rögöket rugdossuk rajta, hanem arra van rendelve, hogy abba vessen valaki valami jót, az előjöjjön, annak örüljünk, hogy örömre forduljon az, ami magunkban bennünk nem örömteli. Hogy van kitől ezt várnom. Ez az igazi vigasztalás. Hogy van kitől ezt várnunk. Ez az igazán nagy öröm. És akkor tegyük teljesre a luteri felsorolást, amikor arról beszél, hogy nyomorúságaink, falnak meneteleink, megütközéseink a világhoz, önmagunkhoz és az ördökhöz való kapcsolatunkból adódnak. Ezt a harmadikat kerülni szoktuk nagyon sok esetben az egyházi életben, egyrészt mert a modernizmus nem nagyon szereti, másrészt azért is, mert nem tudunk vele mit kezdeni, és a legegyszerűbb azt mondani, hogy ne beszéljünk a sátánról, ne beszéljünk az ördögről, mert mindenki úgyis azt gondol rajta, amit akar, azt ért alatta, amit tud. És persze szoktunk ilyen ördögösdit, meg egyebet kicsit nevetségesebb formában előhozni, népi játékokban, busójárásban, itt-ott, amott, és nagyon jól tudjuk, hogy ezek ilyen segéd ábrák, hogy megpróbáljuk megérteni a lényeget, ami lényeg szerint az, hogy mégiscsak van valami a világban, ami nincsen rendjén. Hogy mégiscsak arról van szó, hogy bár nagyon sokan felelősek azért, amit tesznek, amit teszünk, ahogyan alakul a világ sorsa, de az összképből mégis félreérthetetlen valami, hogy itt azért ennél nagyobb problémáról is szó van. Hogy itt azért valami alapvetően nincsen rendjén. A hittanosoknak, konfirmandusoknak a teremtés történetet szoktam így magyarázni, hogy gondoljatok bele, miből születik ez a leírás a hétnapos teremtésről, az egész teremtés történetről, ha nem reményből. Valaki lemeri írni azt, hogy egy ugyanolyan szerencsétlen, romlott, nyomorult, vérrel teli világban él, mint a miénk is, és mégiscsak van tintája és bátorsága hozzá, hogy lemerje írni, hogy az Isten nagy. Hogy ez a világ végső soron az Istené. Hogy minden problémánál, bajnál, megpróbáltatásnál és bukásnál nagyobb erő tartja össze ezt a világot. Ha rajtunk embereken múlt volna, teljesen mindegy, hogy despotikus korban, vagy demokratikus népszavazással, valószínűleg már rég fölrobbantottuk volna magunk alatt a világot. Persze nem így mondtuk volna, hanem a másik alatt robbantottuk volna föl a világot legszívesebben, csak arra nem gondolunk, hogy mi is rajta ülünk. És közben ez a világ nem erre van teremtve. Hogy az embernek még összefogásban sincs hatalma arra, hogy végső gyalázatot kövessen el ezzel a világgal. Hogy ez a világ az Istené. És hogy mi ezt valahol a szívünk mélyén nagyon sokan, mindannyian tudjuk. Hogy ezt olyan komolyan lehetne venni, hogy beszélünk róla, hogy emlékeztetjük egymást erre, hogy nem törődünk bele abba, hogy folyamatosan annyi baj van, és mi is elmernénk mondani egy ilyen személyes hitvallás szerint, hogy hiszek abban, hogy a világ az Isten világa. Hiszek abban, hogy azért vagyok a világban, mert Isten engem ide teremtett. Hiszek abban, hogy nekem van mit várnom ettől a világtól éppen ezért. Ilyen bátorságból születik az, amit a teremtés történetben olvasunk. Hogy ennek a világnak a reménység az alaphangja. És hogy ebbe nem szégyen bekapcsolódni. És akkor, ha a negatív oldalról beszéltem, hogy honnan szorongattatunk, akkor most fordítsunk rajta gyorsan egyet, és beszéljünk arról, hogy erre a reménységre rá lehet hangolódni, ebbe a reménységbe be lehet kapcsolódni. Ezt úgy hívja Mikeás, ezt úgy hívja az evangélium, ezt úgy hívja a mi prédikálásunk és a hit tapasztalatunk, hogy az Isten szabadító Isten. Nem valami bölcselet, úgy nagy igazságok az életről, meg valakinek kell lennie, meg hogy többé-kevésbé mindenki ugyanarról a személyről, vagy valamiről beszél, amikor Istenről beszél az életben, meg a világtörténelemben, meg a vallásközi párbeszédekben, és nagyon sok más helyszínen, vagy lehetőségben, hanem arról van szó, hogy ez az Isten ott tárja föl magát, ahol a mi szükségünk van. Ezt nevezzük evangéliumnak. Hogy Isten közben nem a teremtést pátyolgatja csak úgy, és próbálja foltozni azt, amit mi kiukasztottunk. Hogy Isten nem a régi kép szerint órásmesterként van valahol, szórakozik a maga kedvére az univerzum valamelyik pontján, és időnként minket is újra fölhúz, hogy azért járjon és ketyegjen ez is tovább. Sőt, mondhatnánk azt is, hogy Isten nem wellnessezik, mint minden normális ember, amikor mondjuk szünet van. Mert majd ráér foglalkozni a világgal akkor, amikor majd rá fog érni. Hanem Isten akkor mutatja meg az erejét, abban leli örömét, ha segíthet, ha mellénk állhat. És ez az evangélium. Egyszerűen nem érthető emberi ésszel, és mégis tudjuk azt, hogy ő e fölött a rendszer fölött van. Amikor beleakadunk a világba, vagy a világ akad belénk, amikor összegabajodunk önmagunkkal, amikor érezzük, hogy valami nagyban is recseg, ropog időnként, akkor mégiscsak azt láthatjuk, hogy valakinek nem csak lennie kell e fölött az egész fölött, meg benne is, hanem van is, és jelt ad magáról. Őt hívjuk szabadító Istennek. Hadd idézzek föl most kezembe került itt október napjaiban egy régi igehirdetés. Méghozzá Ordas Lajos püspök úrnak az az igehirdetése, amit 8 év börtön meg félretétel után 1956. október 14-én újra prédikálva, kvázi első igehirdetésként mondott el, és amelyben ez a két szakasz található. Ő a nagy királyi mennyegzőről, az öröm lakomájáról beszél, ugyanígy októberi-novemberi időben, mint amiben mi most vagyunk. Ahol egészséges lelkű jegyesek vannak együtt, ott mindig elhangzanak ilyen szavak, mindenem, szeretlek, halálig örökké. Én az én megváltó Urammal való életközösségemben hallottam ezeket a nagy szavakat. Azt mondta nekem, érdemtelen szolgájának mindenem, és tudom, hogy nekem mondta. Úgy mondta nekem csüggedésem idején, mintha a világon rajtam kívül senki sem léteznék. Hallottam, teljes bizonyossággal hallottam ezt a szavát is. Szeretlek, halálig, örökké. Nekem mondta. Amikor semmiféle emberi kezet meg nem foghattam, ő erősen fogta a kezemet. Soha el nem hagyott. Riadt lelkemet karjaiba emelte, és átvitt az elnyeléssel fenyegető örvénylő ár fölött a szabadulás partjára. A fekete éjben tőle hallottam a víradat üzenetét. Övé volt a kereszt, enyém annak békessége. Övé volt a halál, enyém annak gyümölcse, az élet. Az én Uram szerelme kimeríthetetlen. Ezeket boldogan mondtam el nektek. Persze azt kérdezitek tőlem, hogy ennyi szeretetet úgy viszonoztam-e, amint a mennyasszony viszonyozza jegyese szerelmét, akkor hangomat mérsékelnem kell, és fejemet alázatosan lehajtanom. Olyan ember voltam, testvérem, mint te, csüggedő szívvel, sok kétségbeeséssel, megosztott lélekkel. Hát ezzel a sodrással mehetünk tovább a szabadító Isten mindennapi megtapasztalása felé, és hadd mondjam a prédikáció utolsó, talán nagyon-nagyon fontos mondatát, mert mit tudhat Istenről az, aki még sosem engedte meg, hogy Isten segítsen rajta? Talán ez az az üzenet, amit Mikeás is megpróbál az Istennel való kapcsolatunkba végre hangsúlyossá tenni. Hogy lehet az Isten nagyságán csodálkozni. De azt tudják a természettudósok is, akár hisznek Istenben, akár nem. Vagy a mikrobiológusok, vagy oly sok mindenki más, vagy egy gépész, aki föltalál valamit, vagy egy elektronikai föltaláló, aki valami egészen újat tud hozni a világnak. Titkok közelébe kerül. De segítséget elfogadni úgy, hogy megértem, hogy barátja vagyok az Úrnak, ez az a pont, ahol hazaérkezem. Ahol bármi történik, tudom, hogy mi a valóság, az enyém és az övé, mi az, amit én tehetek, és mi az, amit ő tehet, és a különbségek ellenére mégis kerek egész a világ. És akkor olyan szavaink lesznek, és olyan mondani valunk, mint Mikeásnak, aki azt mondja, az Úr haragját kell hordoznom, mert vétkeztem ellene, de majd ő intézi el peremet és igazságot szolgáltat nekem, kivisz a világosságra, és gyönyörködöm az ő igazságában, amikor segít rajtam, amikor tényleg csak ő az igaz, amikor tényleg az egész ajándék, és mégis nekem mondja, tudom, hallottam. Amen. Úrunk Istenünk, tudjuk, hogy nem akkor halljuk, erővel, reménységgel, amikor mi akarjuk, amikor megrendeljük, amikor ostromlunk érte, hanem akkor szólsz így, amikor te a mi reális életünket, helyzetünket fölmérve szükségesnek látod, amikor elérkezik az ideje. Urunk, igazgatsz is minket az életben, hogy amit mi nagy bajnak látunk, az sokszor nem az igazán nagy baj. Mert az igazán nagy bajban te sosem hallgatsz. Akkor te sosem vagy távol, akkor te mindig szólsz, akkor te mindig segítesz. Urunk, kérünk, hogy csüggedéseink és bizonytalanságaink között segíts úgy fölmérni az életünket, hogy elengedjük bátran a kicsi bajokat, és szembenézzünk az igazán nagyokkal, mert hisszük és tudjuk, hogy ott vársz ránk. És mi végtelenül szomjazzuk ezt a találkozást. Amen.